Folytassuk a közös rádiózást. Fácán Gergellyel beszélgetek, a Volvo Trucks Hungary kereskedelmi igazgatójával. Jó napot kívánok még egyszer!
Jó napot kívánok! Köszöntöm én is a hallgatókat!
Biztonságos elektromobilitás, ez a témánk, és sokat gondolkoztam. Hát ahány piaci szereplőt megfordul nálunk a rádióban, ugye mindenkinek az a vágya, hogy zöldebbé váljon a fuvarozás, az áruszállítás. Adódik akkor a lehetőség, vagy a kérdés, vagy a felvetés, hogy mikor lesznek már elektromosak részben, vagy teljesen a teherautók, a nehézgépjárművek, a kamionok. És akkor szóba kell hozni előbb-utóbb a biztonság kérdését is, és én picit meglepődtem, mert azt hittem, hogy ezen már túl vagyunk, hogy milyen biztonsági kockázatokat rejt egy akkumulátorra rendelkező akár személyautó, de most nyilván ebben az esetben fuvarozásról beszélünk, akkor a teherautókról beszélünk. Szóval azt hittem, hogy ez a dolog már itt él velünk, és már túl vagyunk ezeken a hiteken, meg tévhiteken, amikről mondjuk 5-10-15 éve lehetett hallani, amikor először jöttek akkumulátoros autók a közlekedésbe, vagy a résztvevők közé.
Megmondom őszintén, hogy én is azt hittem, hogy már ezen a témán túl vagyunk, de én azt gondolom, hogy úgy, mint minden újdonság, így az elektromos hajtáslánc is bizonyos szegmensekben esetleg ellenérzést válthat ki, és azok, akik ezeket az ellenérzéseket táplálják, ők próbálják nagyítóval az újdonságnak az esetleges hátrányait, vagy nem számolt következményeit részletesebben elemezni, amivel egyébként nincs baj, hiszen előfordulhat, hogy adott esetben olyan dologra fény derül, amire korábban mondjuk a tervezők, vagy az üzemeltetők nem gondoltak. Tehát igazából én úgy vagyok vele, hogy több szem többet lát. Nincs ezzel baj, hogyha a kritikusok is górcső alá veszik az újdonságokat. De természetesen amellett, hogy az elektromos járművek rendelkeznek sajátosságokkal, sajátos tulajdonságokkal az előtte 80-100 év alatt megszokott dízel technológiához képest, azért az bátran kimondhatjuk, hogy biztonság szempontjából nem kell attól tartani, hogy veszélyesebb járműveket engedünk a közútra ezekkel a hajtáslánc technológiákkal.
Igen, erről az elég sokat lehetett olvasni az elmúlt időszakokban, vagy években most már lehet mondani, és tanulmányok foglalkoznak azzal, és mutatnak rá, hogy mondjuk a tüzek, ha tűzesetektől tart az ember, szóval a tüzek kevésbé gyakoriak az elektromos járműveknél, mint a belső égésű motoroknál, mondjuk balesetek esetén, vagy bármilyen havária esetén, vagy rendellenes használat esetén.
Ezt bátran kimondhatjuk, igen. Ennek egyébként a legfőbb oka az, hogy éghető anyag és gyakorlatilag olyan kenőanyagok, éghető hajtóanyagok, amik egyébként jellemzően a belső égésű motorokra kívülről rakódnak rá az évek során, ezáltal gyúlékonnyá válnak a motorok, tehát jóval nagyobb az esély ezeknél. Mivel itt sokkal kisebb az ilyen folyadék mennyiség, most gondolok itt a váltó és a differenciálmű olajra, ami egyébként gyúlékony, de ugye ez nem szokott a külvilágba jutni, így gyakorlatilag mivel magához, a belső égésű motorhoz kell egy hajtóanyag, ami ha szabad égbe kerül és forró anyaggal érintkezik, akkor azonnal gyulladásra képes. Itt ilyen nincsen az akkumulátoros technológiánál. Ugyanakkor azt meg tudni kell, hogy amikor egy belső égésű motornál ez a tűz keletkezik, akkor amennyiben a segítség hamar rendelkezésre áll, akkor viszonylag rövid idő alatt a tűzeset az visszafogható, kordába tartható. Az elektromos járműveknél ez nem valószínű, hogy bekövetkezik. Amennyiben viszont mégis, akkor tény, hogy az oltás az több időt vesz igénybe. Ez nem azt jelenti, hogy az elterjedését sem lehet megakadályozni, de meg lehet akadályozni az elterjedését, de az az állapot, amikorra már kimondhatjuk, hogy a tűz további elterjedésének kockázata teljes mértékben megszűnt, az valóban az elektromos járműveknél tovább tarthat.
Hát, hogy hallgatunk, eszembe jut az is, hogy ha most kigyullad egy benzines autó valahol a világban, azt is lehet, hogy lefotózzák, lefilmezik, de az igazából már nem hírértékű, főleg akkor nem, hogyha esetleg nem történik komolyabb személyi sérülés. Hogyha egy elektromos autó bárhol a világon balesetet szenved, és valami történik, kifolyik a sav, az egészen biztos, hogy bejárja a helyi sajtót, vagy akár az országos sajtót is, mert abból még keveset láttunk. De hát a számok meg a tények makacs dolgok. Hogyha az arányok azt mutatják, amiről eddig beszéltünk, akkor inkább az lenne a lényeges, hogy az ember a kockázatokat egészen pontosan mérje föl. Tehát, hogy mik a legfontosabb biztonsági kockázatok egy akkumulátoros gépjárművel, mondjuk egy teherautóval. Azt is olvastam, hogy például a Volvo FH Aero Electric-nél akár 3000 kiló összsúlyban akkumulátor, ami a hajtást biztosít. Tehát egy óriási tömeg. De mit kell itt figyelembe venni? Milyen kockázatok vannak, azokat hogyan kell kezelni?
Alapvetően többszintű védelemről beszélünk, és többszintű kockázatról, amit nekünk lehetőleg meg kell szüntetnünk, vagy legalábbis az esélyét minimálisra kell csökkentenünk. Ugye először beszéljünk arról, hogy ezek a teherautók tele vannak aktív biztonsági elemmel. Mit értünk aktív biztonsági elemen? Gyakorlatilag miközben közlekedünk, olyan radarok, olyan szenzorok vannak a járművek körül, akár beszélhetünk a holtérfigyelő rendszerekről, a kamerákról, a ráfutásgátló rendszerekről, amik azért felelnek, hogy a jármű lehetőleg ne kerüljön balesetbe. Ez egy szint. De mi van, ha mégis balesetbe kerül, mert hogy azért természetesen ez előfordulhat. Ekkor lesz szerepük a passzív biztonsági elemeknek, amik ugye akkor lépnek, vagy akkor kapnak szerepet, amikor megtörtént a baleset, megtörtént a külső behatás, viszont ezeknek a passzív elemeknek az a feladatuk, hogy ennek a sérülésnek a mértékét csökkentsék. Ilyenek például az aláfutásgátlók, az oldalsó védőelemek, illetve maguknak, az akkumulátoroknak a védő burkolata, amit nem arra kell gondolni, hogy egy dizájnos műanyag elem, és hogyha egy erősebbet belerúgok, akkor elreped, nem erről van szó. Ezek nagyon komoly védő funkciót ellátó szerkezetek, amelyek egyébként a például egy személyautónak az ütközése esetén 99%, hogy a személyautó akkumulátorra gyakorolt káros hatását visszabírja fogni. Na de mi van akkor, hogy amíg nem személyautóval ütközik a teherautónk, hanem akár egy másik teherautóval, vagy valamilyen nehéz elemmel, mekkor van az, hogy maguknak az akkumulátoroknak van többszintű védő elemük. Egyrészt ugye cellákból épülnek fel az akkumulátorok, és ezek a cellák nagyon komoly szigetelő anyagokkal vannak egymástól elválasztva, pont azért, hogyha valamilyen káros hatás megtörténik, akkor az minél kisebb eséllyel tudjon egyik celláról a másikra terjedni. Tehát nem elég, hogy több akkumulátorcsomagról beszélünk, ugye ahogy ön is mondta, 6 darab akkumulátor rendelhető egy teherautóra, hanem az akkumulátor egységen belül is nagyon komoly szigetelések vannak, hogy a cellák ne vezessék át se a hőt, se pedig az adott esetben kialakult tüzet. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy egyébként egy számítógépes rendszer is figyeli ezeket a cellákat, és bármilyen káros behatás esetén ezeket deaktiválja, tehát lekapcsolja, hogy egy ilyen öngerjesztés ne tudjon megtörténni.
Olvastam ezt az akkumulátor felügyeleti rendszert, és tulajdonképpen ebben gyűlik össze minden információ, hogyha bármilyen meghibásodás vagy behatás történik, akkor ez a rendszer, mint egy kvázi vészfék, bekapcsoljon és lekapcsoljon.
Igen, így van. És ami nagyon fontos, hogy ez a rendszer egyébként üzemszerű működés esetén is felügyeli gyakorlatilag az akkumulátorok állapotát és hőháztartását is. Tehát például töltés esetén, amikor ugye a hőfejlődés egy természetes dolog, ekkor is figyeli, hogy a megadott paramétereken belül vannak-e a hőértékek, és egyrészt ez a rendszer vezérli az akkumulátorok hűtését, tehát amikor én töltöm simán gyors töltővel a járművemet, és semmilyen behatás nem történt, ha mondjuk ez a felügyeleti rendszer elromlana, vagy a hűtőrendszer elromlana, akkor adott esetben egy túlzott hőfejlődés kialakulhatna. Most ilyen esetben a rendszer le tudja kapcsolni magát a töltést is, de nem ez a feladata, hiszen rendeltetésszerűen ez úgy történik, hogy a hűtést vezérli, tehát ezért hallunk néha bizonyos zúgást, adott esetben ventilátor hangot egy parkoló, de töltés alatt lévő jármű esetén, hiszen gyakorlatilag egy hűtőköveg van az akkumulátorok körül, ami azt szavatolja, hogy túlmelegedés ne tudjon megtörténni.
Nyilván itt ezeket a tudnivalókat a gyártók pontosan ismerik, a felhasználók is remélhetőleg pontosan ismerik, a sofőrök is ismerniük kell, mert hogy az, hogy biztonságosan karban tartsanak egy ilyen járművet, egy elektromos járművet, ezt tanulni kell, ez egy új lecke, hogy úgy mondjam, a felhasználóknak, nem? Tehát ebben egészen biztos partnernek kell lenni, mint ahogy az ember egy dízel, vagy hogyha egy benzinüzemű személygépkocsit vagy tehergépkocsit vezet. Ott is megvannak a játékszabályok, amiket be kell tartani. Mik a legfontosabb karbantartási információk vagy tudnivalók?
Teljes mértékben így van, ahogy ön mondja. A Volvo esetén egyébként egy hagyományos dízeljármű átadásakor is történik oktatás, és nyilván ettől sokkal mélyebb szintű és sokkal átfogóbb oktatás történik abban az esetben, amikor elektromos járművet adunk át. Egyrészt azért, mert a tulajdonosnak, az üzemeltetőnek is részletesen ismernie kell, hogy mit vásárolt, és annak a járműnek milyen sajátosságai vannak, illetve természetesen a gépkocsvezetőnek is tudnia kell minden olyan specifikus dolgot, ami az új hajtáslánchoz kapcsolódik, tehát nagyon nagy energiát fordítunk arra, hogy a gépkocsvezetők is minden szükséges tudást megkapjanak. A karbantartásra visszatérve pedig természetesen vannak a járműnek olyan részei, amelyek teljesen megegyeznek hagyományos hajtáslánccal, például mondjuk egy levegőrendszer karbantartás, vagy fékrendszer, felfüggesztések, stb. Ezeket hagyományos képesítéssel rendelkező szerelők is kezelhetik. Ugyanakkor magát a meghajtó egységeket, illetve az akkumulátorokat és a jármű elektromos egységeit, azokat delegált, képesített szerelők kezelhetik csak. Tehát ezt tudni kell, hogy a szerviz hálózatoknál mindig jelezve van az, hogy egy adott hajtáslánc fogadására fel van-e vértezve az adott szerviz, és ott pedig delegált autószerelő tudja ezeket a műveleteket elvégezni, ha például az akkumulátorhoz hozzá kell nyúlni, vagy éppen bármilyen elektromos egységhez. Egyébként ilyen esetekben a járművet el is kell határolni a szervizben lévő többi járműtől, de nem azért, mert veszélyes lenne, hanem azért kell elhatárolni, hogy olyan kollégák, akik ezt a képesítést nem kapták meg, ne tudjanak a jármű közelébe menni, tehát ne történhessen meg az, hogy valaki szaktudás nélkül hozzányúl egy olyan járműhöz, amihez nincsen képesítése. Egyébként itt még szeretném kihangsúlyozni az áramtalanítás fontosságát is, tehát ezek a szerelők természetesen tudják, hogy mikor, melyik egységhez való hozzányúláskor vagy karbantartáskor szükséges az, hogy a járművet teljes mértékben áramtalanítsák.
És az is gondolkoztam, mondjuk egy közúti baleset esetén itt még a különböző hatóságoknak is meg kell ismerkedniük ezekkel az új technikai, technológiai vívmányokkal és adottságokkal, mert nyilván egészen másképp kell hozzányúlni egy elektromos tehergépkocsihoz, mint hogyha egy dízeles állna ott az út szélén, és történne ott valamiféle havárja. Most itt akár a tűzoltókra, katasztrófa, bárkire gondolhatok, de ezt a dolgot tanulni kell, és nyilván ennek a megoldása az, hogy edukáció, 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 és egyre több ilyen gépjármű az utakon, akkor ez a dologhoz hozzászokunk pont úgy, mint annak idején, mikor jött a robbanó motor. Hát az is hasonló, meg vagy a gázos hajtás, az is hasonló félelmeket keltett az első időszakokban.
Igen, ez pontosan így van, és nagyon örülök, hogy felhozta. Természetesen azért az Európai Unió figyelt az ilyen újdonságoknak a nehézségére, és itt nem arról van szó, hogy a katasztrófavédelemnek vagy épp a tűzoltóságnak minden járműből típusismeretet kellene tennie, és minden egyes járműnek az egyes sajátosságait meg kellene, hogy tanulja, ez lehetetlenség lenne, és egy hatalmas káosz generálna. Természetesen nagyon komoly szabványok vannak arra vonatkozóan, hogy hova kell elhelyezni a járművön belül egy olyan áramtalanítási pontot, amit a tűzoltók és a katasztrófavédők ismernek, és az minden egyes járműnél egységes helyen van. Tehát gyakorlatilag a katasztrófavédőknek egy feladatuk van, hogy felismerjék, hogy ez a jármű elektromos jármű, vagy elektromos teherautó, és akkor ők fogják tudni, hogy hova kell nyúlni,
vagy mi a protokoll.
Hol kell elvágni azt a kábelt, amivel áramtalanítják. Egyébként ez a jármű jobb és bal elején egy oldalsó helyzetjelző mögött található, azt kell kipattintani, és ott van egy látványos sárga színű kábel, amit nekik el kell vágniuk, és ők ezzel tisztában vannak, és hogyha ilyen baleset fennáll, vagy bekövetkezik, akkor ez az első művelet, amivel ők kezdik a folyamatot.
Most azért sokat tanultunk ebből a beszélgetésből. Csak egy utolsó kérdés, Gergely, milyen sorrendben történnek a kérdések? Ha vajon egy partner, nyilván nagyon fontos az ár, ugye egy ilyen elektromos teherautó, nagyon fontos a hatótáv, nagyon fontos, hogy hogyan lehet, milyen módon lehet tölteni, az a töltés milyen gyors tud lenni. És még egy csomó kérdés van, ami most talán nincs a fejemben, és aztán jön a biztonság kérdés, amiről mi most itt hosszan folytattunk eszmecserét. Ez a biztonsági kérdés, ez mennyire van elől, akár az említett kérdések vonatkozásában,
azt mondanám,
a sorrendjében?
Hogy talán az üzlet egy picit előrébb van az ügyfelek fejében, mint a biztonság, vagy először úgy gondolják, hogy ha már a döntés megszületett a fejükben, akkor rákérdeznek a biztonságra is. Általában egyébként az első az a hatótávolság, ugye ismert a személyautó iparból is, hogy van egy hatótáv para, ha nem ér oda a célhoz, mi van, hogyha nem tudom az adott fuvar feladatot teljesíteni, tehát első kérdés az mindig a hatótáv. Ezután az ár következik, és hogyha ezeken a sokkokon túl vagyunk, akkor tudunk utána az összes többi részletről beszélni.
Nagyon szépen köszönöm, mennyire biztonságosak az akkumulátoros elektromos teherautók, erről kérdeztem Fácán Gergelyt, a Volvo Trucks Hungary kereskedelmi igazgatóját. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen én is!